Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt egyházunk karácsony ünnepe utáni vasárnapra az igehirdetés alapjául rendelte és megírva találjuk Lukács evangéliumában, a második fejezet 33. versétől a 40. versig a következőképpen. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Símeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellenem mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtölése és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Nagyon sok gondolat hangzott el az elmúlt napokban, és nem csak a mi gyülekezetünkre gondolok, hanem világszerte a templomokra, ahol megemlékeztek arról, hogy Jézus hogyan született, miért jött erre a világra. Nagyon sok gondolat elhangzott, és most ezek közül egy nagyon megdöbbentő gondolatot szeretnék elmondani. Amikor készülöttünk mi az Észak-Pest megyei lelkészek az ünnepekre, az aszódi gimnáziumban, akkor többen mondták a lelkészek közül, hogy a gyülekezetek tagjai bizony azt mondták, hogy ritka, nehéz év van mögöttünk. Nem kell ecsetelni, hogy miért. Mindannyian érezzük és tudjuk. És ezzel összhangban hangzik el Rómában, a Szent Péter téren, Ferenc pápának a szájából az a gondolat, az a nyilatkozat karácsonnyal kapcsolatban. Lehet, hogy ez lesz az emberiség utolsó karácsonya. Legalábbis így fogalmaz, a következő karácsonykor nem biztos, hogy ráismerünk Európára. Érdekes olvasni a hozzászólásokat, érdemes olvasni, hogy hogyan reagálják le az emberek, hogyan reagálja le az ember, ha általánosítsuk így, az ilyen gondolatokat, amelyek arról szólnak, hogy hát egyszer vége szakad mindennek. Na, hát ez aztán egy fantasztikus megjegyzés. Egy hívő embertől ilyet mondani, mint hogyha nem pont a Szentírás, az Isten igéje tanítaná azt, hogy lezárul az élet út. Mint hogyha nem pont a hívő embernek kellene tudni ezt, hogy lejár az idő. Más azt mondja, hogy hát remélem, hogy nem lesz igaza a pápának. Mit mondjak? Én is csatlakozhatok ehhez. Remélem, hogy nem lesz még igaza. És bár tudom, hogy lesz világvége, és hogy ezek a folyamatok, amelyek elkezdődtek nem most, hanem évszázadokkal ezelőtt, ezek eszkalálódnak, mégis azt mondom, hogy hát nem hiszem, nem tudom elképzelni, hogy lesz vége mindennek. Pedig lesz. De az biztos, hogy sokunknak lesz utolsó ez a karácsony. És ez nagyon megrendül. Megrendülve mondom el. Sokunknak utolsó ez a karácsony. És ezért kell megbecsülni a lehetőséget, az alkalmat, amikor hallhatunk az Úr Jézusról, aki üdvözítőként született. Mindannak, akinek lesz még karácsonya, és annak is, akinek nem lesz. Megtartónak született. Nagyon, nagyon fontos ezért a mai vasárnapnak az üzenete, amit még egyszer szeretnék felolvasni, mert ez a középpont, hogy íme, ezt mondja Simeon, íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. Azzal kezdem, hogy sokak felemelésére rendeltetett az Isten fiú. Vagyis sokan fognak hitre jutni az előttünk álló időben is. Sokan fogják felismerni, hogy ő az üdvösség, amelyet elkészített az Isten minden nép számára, minden ember számára. De a teljes evangélium arról szól, hogy sokak elesésére is lesz. Sokan fognak belebotlani Jézusba úgy, hogy nem tudják elfogadni őt. Azt tapasztalom, hogy hallatlanul erős ünnep a karácsony ünnepe. Mert mindig végig kell gondolnunk azt, hogy mi történt, miért történt, felszínesen vagy mélyebben. El kell gondolkodnunk rajta, hogy valós-e az esemény, vagy pedig nem valós. És erre mindenki rá van kényszerítve. Nincs olyan ember, aki ne gondolná ezt végig. Ne gondoljuk, hogy csak mi gondoljuk végig, akik itt ülünk a templomban. Karácsonynak ezen a 4 napján, mert hát ez egy különös kegyelmi időszak szerintem. Most 4 egymást követő napon hallhatjuk az Isten szavát, az Isten üzenetét. De ugyanúgy végig kell hallgatnia ezt azoknak is, akik talán nem ültek be ezen a 4 napon a templomban. Végig gondolják ezt más vallások is. Gondoljunk bele. Tévi híradó. Bemondják, iszlám országokba betiltották a karácsonyt, mert keresztény ünnep. Végig kell gondolni. Elfogadom-e Jézust az Isten fiának? Nyilvánvalóan benne van az iszlám szentkönyvben, hogy hát ez egy skandallum, hát ezt nem lehet elfogadni. Én magam is beszéltem palesztin arabbal, aki azt mondta, hogy hát én onnan jöttem, ahol Jézus született, de hogy az Isten fia lenne, hát ez őrültség. Nekik is végig kell gondolni. Azt mondják, betiltjuk, mert ez keresztény ünnep. Aztán itt Magyarországon pedig van egy másik véglet, szektások meg ateisták mondják, hogy jaj, hát karácsonynak semmi köze nincsen Jézus születéséhez. Őrület, ami zajlik. Mindenki beleütközik ebbe a kőbe. Mindenkinek gondolkodnia kell rajta. És sokszor úgy látom, hogy sokkal többet, bár ugye csekély ismeretekkel a hátuk mögött, nyilatkoznak nem hívők is karácsonnyal kapcsolatban. És közben látszik, hogy ezt sem tudja, azt sem tudja, de nyilatkozik. Mondja a magáét. Mindenki belebotlik ebbe a kőbe. Mindenki. Kivétel nélkül. Akármilyen vallású legyen, akármennyire nem vallásos, belebotlik, át kell gondolni. Ezért mondom, hogy hallatlanul erős ünnep, karácsony ünnepe. Aki azt mondja, hogy neki nem kell, az is belebotlik ebbe a kőbe. Aki azt mondja, hogy neki ez a szabadulás, itt van a megmenekülés, az is belebotlik. Újból át kell gondolnia. De számára a felemelkedést, a megtartatást jelenti. Aki a maga módján vallásos, az is belebotlik ebbe a kőbe. Tegnap hallottunk róla, hogy ugye, nem a magunk módján kellene vallásosnak lenni, hanem hát Isten módján kellene. Nem így van. Ahogyan ő mondja, ő tanítja. Ezt gondoltam végig, mert az elmúlt hetekben elromlott a láncfűrészem, és bevittem a szerelőhöz. Általában jellemző rám, hogy szeretek vigyázni a technikai dolgokra, szeretem karban tartani a dolgokat. Hát, hogyha elviszem az autót a szerelőhöz, az mindig nagyon dicsér, hogy milyen jól néz ki, milyen jól működik a korához képest, és így tovább. Hát nyilván bántja az embert, hogyha mégis valami elromlik. Na, mit mond a szerelő? Azt mondja, majd ellenőrizik az üzemanyagot, meg ellenőrizik majd a légszűrőt. Hát mondom, mi lenne azzal a gond? Mindig gondosan bekeverem a megfelelő százalékú üzemanyagkeveréket, adom a láncfűrésznek, és így tovább, és így tovább. És aztán, amikor szétszedi darabjaira, hogy ott már nincsen mese, ott már mindent lát, mi van belül, akkor azt mondja, hogy hát ezek a szimeringek itt tönkrementek. Ezt cserélni kell. Ennek ennyi és ennyi az ára, és így tovább. Nem folytatom. Kiderül, azt mondja, régi volt az üzemanyag. Hát a MOL is közzéteszi már a honlapján, hogy 2 hónap szavatosságot tud vállalni az üzemanyagra. Ki gondolta volna? Üzemanyag megromlik. Hát miért? Hát azért, mert olmozatlan. És az a folyamat, amivel kezelik az üzemanyagot, az tovább folytatódik az anyagban, és 2 hónap elteltével szinte használhatatlanná válik. Legalábbis tönkretesz bizonyos alkatrészeket, hiszen annyira finomak azok a fúvókák, meg ezek a szimeringek. Tönkreteszi. És akkor azzal szembesülök, hogy hát jó, persze, környezetvédelmi szempontból fontos, hogy kivonják az olmot, meg a ként, na de hát ez a motor kenéséért felelős. A másik oldalon kárt okoz a gépben. Megromlik a benzin. A gyártó persze előírja azt, hogy hogyan kell használni, és hogy nem lehet a saját belátásunk, a saját vallásosságunk szerint használni egy gépet. Hát hiába vallok én bármit arról a gépről, hogyha azt úgy kell használni, akkor azt úgy kell használni. Hogyha le kell ereszteni belőle az üzemanyagot, hogyha nem használom hónapokon keresztül, már pedig ez történt, akkor le kell ereszteni, és én nem eresztettem le. Tönkretett a megromlott benzin az alkatrészeket. Szóval újra és újra belebotlunk, hogy nem működik a saját elképzelésünk, saját vallásosságunk szerint az élet. Ha egy ilyen egyszerű dolog, mint egy láncfűrész, mert ezt vegyük komolyan. Egy láncfűrész, egy gépkocsi, hallatlanul egyszerű szerkezet az életünkhöz képest. Ha egy ilyen egyszerű szerkezet nem működik a saját elgondolásunk szerint, hát akkor hogy fog működni az életünk a saját vallásosságunk szerint? Sehogy. Sehogy, úgy, ahogyan látjuk is. Szétesik az élet, mert a magunk módján élünk, mert csak a magunk módján vallásoskodunk. És hiányzik valami összetevő belőle. Kivontuk belőle, mint ahogy a benzinből a ként meg az olmot. Nincs tökéletes. Ugye, hogyha hiányzik a kén meg az ólom, akkor sérülékenyebb lesz a motor. Persze a környezetnek ez egészségesebb lesz. De ugyanígy van az élelmiszerekkel kapcsolatban is. Mindig kitaláljuk, hogy mit vonjunk ki a táplálkozásunkból, valamit elvonunk, de aztán kiderül, hogy fú, hát ezzel együtt csomó hasznosat is kivontunk. Egyik orvosbarátom mondta, amikor kipróbált egy étrendet, hogy egy idő után a vérképe szépen összeomlott. Pedig ő orvos. És azt mondta, hogy kiderült, hogy ezzel, meg azzal, az anyaggal együtt mástól is megfosztotta a szervezetét. Nincsen tökéletes. Szóval botlató kövek vannak az életünk útján. Van egy német képzőművész, Günther Demming, aki bizonyos lakóházak elé beépített a betonba botlató köveket. Hát gondolhatjuk lehet, hogy Németországban ezt meg lehet csinálni, mert nálunk úgyis tele van botlató kővel az egész Rákóczi út. Szóval külön beépítette ezeket a botlatóköveket. Miért? Azért, mert oda építette ezeket, ahonnan elhurcoltak zsidó származású személyeket, és akik elpusztultak a koncentrációs táborokba, hogy ebbe állandóan botoljon bele az ember, hogy mi történt. Ma már 53 ezer ilyen botlatókő van. Rajta az elhunyt adata. Neve, születési időpontja. Mindig belebotlunk. Isten mindig belebotlat bennünket önmagába. Mi a megoldás? Mikor lesz sokak felemelésére az Úr Jézus? Akkor, hogyha felismerem benne, hogy ő az Úr, hogy ő az életem ura, hogy szerinte kellene vallásos életet élnem. De hát hogyan ismerjem fel? Van ez a hírneves író, lelkész, Anthony de Mello. Ő a Virrasztás című írásában írja a következőt, hogy a tanítvány megkérdezi a mesterét, hogy hát van valami, amit én magam tehetnék azért, hogy elnyerjem a megvilágosodást? Én most így zárójára teszem itt a felismerést, hogy Jézus az üdvözítő. Azt mondja a mester, hát körülbelül annyi, amennyit azért tehetsz, hogy a nap reggel felkeljen. Ez azzal az evangélikus hitvallással van összefüggés, hogy egyedül kegyelem által üdvözülünk. Egyedül a kegyelem, nincsen semmi köze az én jóságomnak, életemnek ehhez. Csak Jézus kegyelmén múlik. Hát a tanítvány akkor kétségbe esik, ha nem tudok mit tenni azért, hogy a nap reggel felkeljen, és ennyit tudok tenni a megvilágosodásomért, akkor mit csináljak? Ezt mondja, de akkor mi haszna van a lelki gyakorlatoknak, amelyeket kötelezővé teszel a számomra? Lefordítva, evangélikus kifejezésre. Mi szükség van akkor a templomba járásra? Mi szükség van akkor a gyülekezetre? Azt mondja a mester, hogy biztosan ébren legyél, amikor a nap kezd felkelni. Na ezért van a templom végén az, hogy vigyázzatok, imádkozzatok, vigyázzatok, virrasszatok. Na ezért van oda téve. Nem tehetek semmit azért, hogy a nap felkeljen, de azért már igenis tehetek valamit, hogy ébren legyek, amikor felkel. És ne aludjam át. És mondjam azt, hogy ja, hát nem is kelt fel. Dehogy nem kelt fel. Símeon, ugye itt két szeméről van szó a karácsonyi történetben. Símeon várta Izrael vigasztalását. Ezt olvassuk. Tudta, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem találja, meg nem látja. Azt hiszem, hogyha ezt elhiszed, ezt magaddal viszed, hogy nem halsz meg addig, amíg el nem jön az életedben a találkozás Jézussal, akkor meg lesz. Aki azzal az elszántsággal van ott a templomban, hogy addig nem bocsátasz el, Uram, amíg én meg nem látom, akkor biztos, hogy meg fogja adni az Úr Jézus ezt a találkozást. A másik személy Anna, az özvegyasszony. Hát olyan szép, hogy benne van a Szentírásban még egy ilyen történet is, hogy 7 évig él csupán házasságban, és 84 éve, elképzelhetetlenül hosszú ideje él özvegyen magányosan. Állandóan a templomban van, mert tudta, hogy az ő életében is eljön a pillanat, a találkozás pillanata. Utolsó erejével is keresi az Isten közelségét, mert tudja, hogy az ad békességet, az ad erőt az ő számára. Veszteségek érték, hiszen a mi időnkben, amikor ő már elvesztette a férjét, Még meg se szoktak házasodni. 20 éves volt, 21 éves volt. Hogyha hozzáveszük azt, hogy kb. 14-15 éves korban házasodtak. Adták férhez a lányokat. 7 évig él, és utána már özvegy, és 84 éven keresztül kell özvegyen élnie. Hát mennyi vesztesség, mennyi kétségbeesés. És ezek a vesztességek nem távolították el, hanem feltört belőle is a megismerés, hogy végre eljött a Messiás. Végre itt van. Ha nem is 84 éven keresztül élt ilyen kétségek között egy asszony, mégis kicsit hasonlít az ő élettörténete is, amit szintén a Megtérés című könyvben olvashatunk. Ő Csetneki Károlyné Marika. És ezt az igét választotta a bizonyság tétele mottójául, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. És ő azzal kezdi az első élmény, ami őt az Istenbe való bizalomra indította, az az volt, hogy 14 éves korában hirtelen veszítette el az édesapját. Nagyon sokat dohányzott az édesapja, és egyszer csak összeesett, kész, ennyi volt. Meghalt. Ez volt az első olyan esemény, ami az Istenben való bizalomra, ebben a sokkos állapotban csak ez tudta megmenteni őt. És hát írja, hogy nagyon sokat segített a pilisi lelkész házaspár, a keveházi házaspár ebben a helyzetben neki. Aztán a következő ilyen esemény az volt, amikor férhez ment, és született a második gyermeke, aki 4 napon keresztül az intenzív osztályon volt. Ez volt a másik nehéz esemény, ami arra vezette, hogy Istenre bízza az életét. És hát meghallgatta Isten az imádságát, így írja, ma a lányom 2 diplomás közgazdász. És aztán tovább írja az élettörténetét, hogyan dolgozik a pilisi orvosi rendelőben, mint ápolónő, körzeti ápolónő. Aztán hogyan próbál Budapesten egy onkológiai intézetben dolgozni, de nem bírja lelkileg. Nem bírja lelkileg azt a sok-sok betegséget, reménytelenséget, bajt. És ezért visszamegy Pilisre, de közben a sok-sok feszültség miatt aggódni kezd magáért, és a biztonság kedvéért csináltat egy vérvételt. És kiderül a vérvételből, hogy csontvelő daganata van. Úgyhogy vissza kell mennie az onkológiára, de már mind nem ápolónő, hanem mind beteg. És aztán visszakerül Pilisre, ahol tovább dolgozik, ahol nagyon nagy örömmel fogadják, hogy kezd felépülni. Őssejtet is kivesznek belőle, hát hogyha szükség van a gyógyulásra, de hála Istennek az imádság, és a hite, és az, hogy hisz abban, hogy Isten gyógyulást akar neki adni, segíti. Nincsen szüksége az őssejtekre. Valahogy az történik meg, amit emlékszünk, mondtam a szívsebész professzorról, aki szintén ebben a könyvben szereple, és akiről megtudtuk, hogy Bálint József testvérünket is műtötte. És ugye azt mondja, hogy 40 éves praxisa alapján állítja, hogy aki szerves kapcsolatban áll az Úr Jézussal, aktív, gyakorló keresztény ember gyorsabban gyógyul. 7 éve van ez az állapot, amit most ő leírt, ez az ápolónő, és a következőket írja még. Azt mondja, mint már említettem, A diagnózis óta eltelt 7 év. Most is jelenleg is tartom a terápiát, és 3 havonta járok kontrollra. Úgy néz ki, hogy jól diétázom és jól imádkozom, hiszen itt vagyok, és fájdalmaim sincsenek. A főorvos úr folyamatosan csodálkozik azon, hogy nincs szükség az őssejtjeimre, és mondja is, hogy csak imádkozzam, és diétázzak tovább. Persze azt még nem lehet megmondani, hogy egészséges vagyok. Csak azt tudhatom, hogy van erőm a Krisztusban, aki engem megtart és megerősít. A diéta előírásai miatt nagyon sok időt töltök a konyhában. Például a levek készítésével. És közben hallgatom a Mária rádiót. A legfontosabb számomra, hogy folyamatosan hallgassam az igét. Ezt a küzdelmet Jézusba vetett hitem nélkül nem tudtam volna, és nem tudnám végigcsinálni. Kimerem már azt is mondani, hogy Isten kezébe helyezem az életemet. Ettől megnyugszom. Minden alkalommal, amikor megyek az onkológiára, az udvarban van egy pici kápolna, ami mindig nyitva áll. És egy csodálatos Jézus kép fogad ott, az van aláírva, Jézusom, benned bízom. Erre a mondatra gondolok, amíg a leleteimre várok. Jézus a csodálatos, megtartó Isten. Állandóan az igét hallgatja. Ha a konyhában van, a konyhában. Hogyha a leletekért megy, akkor a leletekre való várakozás közben foglalkozik azzal, hogy mit üzen neki Jézus. Csak így lehet. Úgy, ahogyan Símeon, és úgy, ahogyan Anna. Ott van állandóan az Isten közelében. Mert tudja, hogy addig életben marad, amíg nem találkozik a felkelő nappal. Amíg nem találkozik az Úr Jézussal. Legyen számunkra is Jézus a felemeltetésünkre, és ne az elesésünkre, amikor belebotlunk. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Jézusunk, nagyon sokan elestek már, amikor beléd botlottak, és elfordultak tőled, elutasítottak téged, hiszen nem akarták feladni a saját elképzelésüket, a saját vallásukat. Úrunk Istenünk, segíts, hogy a te fiad szerint rendezzük be az életünket. Hogy most döntsük el, hogy innentől kezdve, hogy beléd botlottunk, másképpen akarjuk folytatni. Kérünk, mutasd meg ennek a szépségét. Mutasd meg ennek a nagyszerűségét. Hogy végre letehetjük a terheinket, a bűneinket, és végre átírhatjuk a te kegyelmedből egész életünket. Mert te átírtad a mi bűneinket, levetted a vállunkról. Átírtad a jövőnket is, hiszen a kárhozat várt, de a te kegyelmedből üdvösségre változik. Kérünk téged, hogy így légy velünk, és tedd az életünket, a jövőnket egészen mássá. Amen.